Török Gábor politológus, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Minden előzetes aggodalommal szemben megvannak az európai apparátusok vezetői, a parlamenté is, és van új brit miniszterelnök is. Mi következhet ebből az európai politikára? Új lendületet kap?
Jó estét kívánok! Hát kétségtelen, hogy voltak aggodalmak, de azt nem hiszem, hogy bárki komolyan gondolta, hogy hosszú távon vezetésképtelen marad akár az uniós projekt, akár egy ilyen komoly európai tagállam. Tehát most önmagában az, hogy ez a kompromisszum megszületett, erre nyugodtan lehet azt mondani, hogy ebben semmi különleges nincs. Itt a helyzetben csak annyi volt új, hogy új szereplőket is be kellett vonni a megállapodásba, hiszen a korábbi hasonló ciklusokban, ciklusok elején a néppárt és a baloldal megállapodása elegendő volt ahhoz, hogy ezeket a legfontosabb uniós helyeket elosszák. Most annyi volt a különbség, hogy miután ugye a néppárt is és a szocialista frakció is gyengébben szerepelt a korábbiakhoz képest, a liberálisok pedig jelentősen erősödtek, a liberálisokat is be kellett vonni ebbe az alkuba, és miután azért itt nagyon komoly nézetkülönbségek bontakoztak ki a jelenlegi helyzet megítéléséről és az unió hosszú távú kérdéseiről, és ezért volt az, hogy például ugye a bizottság elnöke az éppen csak átcsúszott a szavazáson, de történelmi távlatból, messziről tekintve nagyon egyszerű a helyzet. Ugye a parlamentnek van egy szocialista elnöke, a tanácsnak van egy liberális elnöke, az Európai Bizottságnak pedig van egy kereszténydemokrata konzervatív elnöke, van egy olasz, egy belga és egy német politikus. Tehát azt gondolom, hogy ez egy simának látszó, de nyilván nem ilyen simán végbe ment kompromisszum eredménye.
Nem történelmi távlatból, ilyen közelről nézve látszik már, hogy kinek az akarata érvényesült leginkább, melyik politikai tömbé?
Hát ezt a legnehezebb nyilván lehámozni, megfejteni, hiszen a kommunikáció oly mértékben a sikerpropaganda abban az értelemben nyilván. Tehát, és ráadásul, amikor ilyen bonyolult, sok szereplős, több menetes tárgyalási folyamat van, akkor mindenki meg is tudja találni azt az elemet, amit sikerként tud elkönyvelni. Tehát, ha csak a szűkebb pátriánkban nézünk körül, ugye hát a visegrádi országok sikerként könyvelték azt el, hogy meg tudták akadályozni azoknak a pozícióba kerülését, akikkel korábban konfliktusba kerültek, de nyilván az messze nem tekinthető sikernek, hogy az Európai Unió vezetői között nincs senki, aki ebből a régióból származna. Tehát mindenhol egyrésztek, másrésztek, harmadrésztek vannak, tehát nagyon nehéz ezt szerintem így átlátni. Ugye van egy olyan értelmezés is, ami mondjuk Merkel győzelmének állítja be ezt az egész folyamatot, mondván, hogy végül egy hosszú, több menetes küzdelem során, amiben nyilván az ármánykodás sem volt elhanyagolható szempont, végül az ő jelöltje jutott a pozícióba, de abban sem vagyok annyira biztos, hogy ez egy ennyire megtervezett tudatos lépéssorozat volt. Nekem gyakran úgy tűnt azért, hogy inkább a tudatlanság fájtlan mögött látszanak magabiztosnak a politikusok, de végül, ahogy ez általában egy ilyen többmenetes, több szereplős alkufolyamatnál lenni szokott, csak kikristályosodott valami végeredmény, amit többé-kevésbé mindenki elfogadott. Tehát valójában sok-sok kis győztes van, de azt nem merném állítani, hogy ennek a kompromisszumnak van valami határozott körvonala, határozott iránya, pont azért, mert nem volt domináns szereplője, nem lehetett domináns szereplője, nyilvánvaló volt, hogy a liberálisoknak, Macronnak is kellett engednie, de nyilván el is ért eredményeket, ugyanez igaz a kereszténydemokratákra és a szocialistákra is, tehát azt hiszem, hogy egy jó kompromisszumnak pont az egyik bizonyítéka, hogy valójában úgy annyira nagyon senki sem elégedett, de senki sem igazán elégedetlen.
Mikor fog kiderülni, hogy ez nekünk jó-e, vagy nem?
Hát a következő években nyilvánvalóan. Persze fel kell tennünk a kérdést, hogy mit értünk nekünk alatt, hogy ne kövessük el azt a hibát, amit a politikai kommunikációban gyakran látunk, hogy a kormányok, pártok, politikusok általában a nemzeti érdekkel, sőt magával a nemzettel azonosítják saját magukat. Tehát nyilván itt azért többféle forgatókönyv, vagy többféle szegmentálás fontos szerintem. De nyilván az, hogy a Magyarország számára ez most egy jó megoldás, vagy sem, az majd leginkább akkor fog kiderülni, amikor látjuk azt, hogy mit profitálhat Magyarország a következő időszakban ebből a megállapodásból, tehát hogyan alakul például majd a költségvetés tervezése, milyen változások lesznek az unió költségvetésében, A magyar kormány számára pedig nyilvánvalóan látványos lehet az, hogy van-e változás a korábbi konfliktusos helyzethez képest. Most egyelőre az első jelek szerintem a magyar kormány és a magyar miniszterelnök számára biztatónak tűnnek, de nyilván azért ez egy hosszabb folyamat lehet, ahol lesznek majd bizonyára olyan ügyek, amelyek korábban is előkerültek, és meg kell néznünk, hogy arra hogyan reagálnak. Azért azt érdemes látni, hogy miközben itt van egy kompromisszumos megállapodás, ami utána, ahogy az előbb mondtam, mindenki elégedett lehet, azért a májusi választásnak elég egyértelmű üzenete volt, vagy a májusi választás elég világosan mutatta meg azt, hogy mi az európai választópolgárok akarata, hogyha ezt így egybe lehet gyúrni. Nyilvánvalóan az, hogy a két nagy politikai tábor ereje valamelyest csökkent, a liberálisoké jelentősen nőtt, a zöldeké enyhén nőtt, és a radikális szuverenitáspárti erők is megerősödtek, azért az mutatott valami fajta új irányt, aminek szintén nincs olyan egyszerű olvasata, mint amire a politikai kommunikáció gyakran törekszik, és nyilván jól teszi, azért hívják politikai kommunikációnak, de a politikai elemzésben vagy értelmezésben szerintem nehéz azt mondani, hogy ki nyert, ki veszített. Egy-egy szereplőt megnevezve, de azért látszik az, hogy ez egy más leosztás, egy más képlet, más helyzet, és azok, akik most a döntéshozatal közelében vannak, vagy akiknek a szavazatán, a szaván múlik az, hogy mi történik, azok esetében más egy kicsit az elrendezés, mint volt korábban. Itt azért nagyon fontos szerintem azt a szempontot kiemelni, hogy a liberálisok megerősödésével és eleve a liberális frakciónak a döntéshozatal centrumába való bekerülésével a magyar kormánynak az Európai Uniós érdekérvényesítő lehetőségei azok inkább gyengültek, mint erősödtek.
Orbán Viktor tusványosan beszédet mondott. Mit lát ebből fontosnak?
Hát nem Orbán Viktor miatt mondom ezt, hanem általában a politikusi beszédek kapcsán, hogy nyilván ezeknek a nyilvános értelmezésében azért gyakran túlértékeljük a szavakat, a mondatokat és a beszélőnek a szándékait. Tehát én sosem tartoztam azok közé, akik szeretik azt, belelátni azt is a beszédekbe, amik nincsenek benne. Sokkal fontosabbak szerintem a politikai cselekvések. Nyilván a beszéd is politikai cselekvés, de azért önmagában annak inkább táborteremtő, táboregyesítő és bizonyos értelemben napirend formáló szerepe van. Ez a beszéd szerintem egy nagyon erős ideológikus elemet tartalmazó, vagy ideológikus alapvetést tartalmazó beszéd volt, ami számomra azt mutatta meg, hogy az egyébként kifejezetten pragmatikus gyakorlati politikát folytató miniszterelnök számára nagyon fontos az, hogy az a sok irányú cselekvés, amit a miniszterelnökként tesz, az valahogy összerendeződjön legalább a saját maga számára, de nyilván az értelmezés számára is valami fajta megalapozott világnézetileg is koherens vezérfonallá. Talán Orbán Viktor a leginkább az a magyar politikus, akinek erre elképesztő jelentős igénye és nagyon komoly energiája van, tehát ő rendszeresen megteszi ezt, és ez a beszéd a korábbiakhoz képest is eltért abban, hogy még inkább ideológiai alapvetésként próbált kibontakozni. Én most nem szívesen mennék bele abba, hogy ennek a tartalma az pontosan micsoda. A törekvést lehet látni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Orbán rendszer, rendszerépítés, vagy új korszak, annyi mindennel próbálkoztunk már itt az elmúlt időszakban, akkor azt nem csak a külső szereplők, vagy külső értelmezők számára fontos, hanem úgy látszik, hogy magának a miniszterelnöknek is komoly céljai vannak azzal, hogy valahogy az egész cselekvési terét azt egy irányba rendezze, érthetővé tegye, valami fajta rendet vágjon abban a sok-sok, szerintem egyébként alapvetően pragmatikus politikában, amit az elmúlt időszakban láttunk tőle.
Az ideológiai alapvetés kifejezésben az is benne van, hogy valami új irányt mutat, vagy egy régi irányt erősít meg, ami mondjuk 10 óta folytatódik.
Hát szerintem, aki évről évre hallgatja a miniszterelnöknek akár az évértékelő beszédeit, akár a tusványosi beszédeit, az látja, hogy miközben persze vannak folytonosságok ezekben a beszédekben, az igazán megmaradó elem az az, hogy a miniszterelnök minden évben újra és újra rendezi ezeket a gondolatokat. Tehát nyilván van olyan, ami már a korábbi években is megjelent, tehát nem azt akarom állítani, hogy itt egy teljesen új megfogalmazás van. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy van egy igénye, nyilván belső igénye is, de ami talán fontosabb, nyilvánosság elé tárt igénye, vagy a nyilvánosság elé menő igénye arra, hogy mindig adjon valami fajta fogódzót, valami fajta sorvezetőt a politikájához. Ez nagyon különböző irányokból látható, vagy olvasható. Most éppen az elmúlt fél évben az egyik hallgatónk a Corvinus Egyetemen a szakdolgozatában újraolvasta, értelmezte, tartalomelemezte az összes miniszterelnöki évértékelőt, és így utólag is érdekes volt látni azt, hogy miközben nagyon különbözőek a gyakorlati politikai irányok, valójában ami állandó, az mindig az arra való törekvés, hogy az, ami éppen történt az elmúlt időszakban, az kapjon egy keretet, egy értelmezést, egy sapkát, egy esernyőt tegyünk fölé, bárminek is nevezzük, tehát, hogy a miniszterelnöknek van egy nagyon erős vonzódása ahhoz, hogy a cselekvéseit azt valahogy, még ha széttartóak is, egy irányba terelje, legalábbis az értelmezés szempontjából.
Mi jött ki a hallgató dolgozatából? Semmi nem lóg ki a sapka alól általában? Tehát beleillik a pragmatikus cselekvés az ideológiai rendszerbe?
Hát a miniszterelnöknek irtózatos tehetsége van arra, hogy legalábbis retorikai szinten mindig találjon egy olyan értelmezési segédletet, egy olyan értelmezési irányt, ami alá valóban berendezhetőnek látszanak ezek az egyes lépések, amelyek, még egyszer mondom, mindig változnak, nyilván, hát a politikai helyzet is változik, de most számomra ebből az egészből tényleg csak ez a fontos. Tehát ha végig gondolja, hogy amikor az illiberalizmus, vagy az illiberális állam kifejezés előjött, akkor azt micsoda irtózatos viták követték, és látható volt, hogy a miniszterelnököt azóta zavarta az, hogy találjon helyette egy olyan kifejezést, vagy egy olyan megfogalmazást, ami kevésbé konfrontatív, vagy ami inkább szíves, amihez szívesebben lehet csatlakozni, és nyilván ebben a beszéd, ez a beszéd is valójában ugyanarról szólt, mint az illiberális államról szóló beszéd, de például a keresztény szabadság fogalmának a bevezetése, ami sokakat meglepett, sokakat elbizonytalanított, másokat meg megőrített, ez a fogalom is ennek a folyamatos szellemi munkának az eredménye. Most persze ezen lehet derülni, ennek lehet megtalálni azt, hogy hol vannak azok a sebek, amelyekből ez vérzik, de nem ez a fontos most szerintem, számomra, elemző számára az a fontos, hogy lássam azt a törekvést, vagy látom azt a törekvést, hogy van egy ilyen nagyon erőteljes ideológikus alapot, ideológikus megalapozottságra való törekvés a miniszterelnökben.
De az hasznos, ha egy miniszterelnökben van ideológiai megalapozottságra való törekvés? Mert azt mondta, hogy a cselekvések általában pragmatikus cselekvések, az adott helyzethez jól igazodók.
Hát nyilván, hát hogy fontos, hát egyrészt szerintem a politikus számára magának is fontos az, hogy a cselekvései mögött lásson, vagy láttasson valami fajta vezérfonalat azon túlmenően, hogy a hatalmi politika pőre megnyilvánulásaként értelmeződnének az egyes elemek. Tehát szerintem van egy ilyen belső igény, és nincs minden politikusnál nyilvánvalóan. Tehát mondjuk, ha csak a magyar politikát megnézzük, és arról beszélünk, hogy milyen versenyelőnye van abban a mai magyar miniszterelnöknek, akkor például az egyik ez a szellemi igénye arra, hogy a politikájának legyen, vagy legalábbis, ha nincs is, de legalábbis az a látszat legyen, hogy van egy vezérfonala. Ezt nem nagyon lehet azért minden esetben észrevenni. Ugye csak végignézünk a magyar párt kínálaton, és azt a feladatot adjuk magunknak, hogy néhány szóban fogalmazzuk meg, hogy mit akarnak az egyes pártok, akkor nem vagyok abban biztos, nagyon finoman fogalmazok, hogy minden párt esetén ezt meg tudnánk fogalmazni néhány szóban. A miniszterelnök viszont egy folytonos, folyamatos szellemi harcot folytat abban az értelemben, hogy állandó törekvése az, hogy a változó világ, nyilván a változó érdekek, már a saját változó érdekei, meg a változó témák kapcsán mégiscsak valami fajta hát állandóság érzetet adjon, hogy az, amit ő tesz, annak van valami mögöttes, ez a legjobb talán, vagy mögöttes értelme. Tehát a cselekvéseit nem tisztán a hatalmi politika, az önzés, vagy akár a a bármi más érték irányítja, hanem van egy nagyon alapos világnézetileg is kidolgozott, és hát egy magasabb gondolatiságban megbúvó mögöttes tartalma.
Ellenzéki tusványos, ellenzéki Orbán Viktor, akkor ne is keressünk a következő néhány percben?
Hát keresni lehet, találni nehezebb lenne.
A gazdaságról szokatlanul, legalábbis első, második, harmadik olvasatra szokatlanul sokat beszélt a miniszterelnök ebben a tusványosi beszédben. Lát ebben valami különös jelentőséget?
Hát ez
jól
sem
mennek a dolgok, nem?
Nyilván, de ez sem nehéz azért észrevenni, tehát nem biztos, hogy mi beszélgetünk erről először ebben az országban, hogy hónapok, sőt most már ugye majdnem egy éve látható az a kormány kommunikációjában, hogy várnak, már nem abban az értelemben, hogy szeretnék, hanem számítanak valamilyen gazdasági megingásra, gazdasági válságra, nem, nyilván nem kizárólag Magyarországon, hanem valami fajta olyan folyamatra, ami azt a konjunktúrát, ami a világban most már egy jó ideje tapasztalható, az megtörné, és az erre való felkészülés elkezdődött. Ugye ez is azért egy nagyon különleges dolog, nagyon sokan mondják azt, hogy hát semmi különleges nincs a Fidesz kormányzásában, tankönyvi alapokon nyugszik az egész, azért ezt érdemes megint csak észrevenni, hogy milyen mértékben készítenek elő egy esetleges negatív forgatókönyvet. Tehát, hogy ez a hangolás, hogy mi is most beszélünk róla, más helyeken is beszélnek róla, ehhez a muníciót hogyan szállítja. Ebben a beszédben is nagyon jól lehetett ezt látni. Ugye annak ellenére, hogy éppen a mai hír, ugye, hogy a GKI Gazdaságkutató Intézet 4,3%-ra emelte, így van a GDP prognózis, tehát a GDP növekedési prognózist, tehát miközben az ember azt látja, hogy tűz a nap, süt a nap, inkább hát nem is tudom, miről beszélnek, amikor arról beszélnek, hogy azért vigyünk magunkkal esernyőt is, de folyamatosan beszélnek róla, és amikor majd esetleg jön a zápor, zivatar és a rossz idő, akkor azt hiszem, hogy sokkal megalapozottabb lesz az, hogy a kormány készül rá, még akkor is, hogyha nyilván ennek a készülésnek a pontos elemei azok kevésbé ismertek a közvélemény számára.
A gazdaság és a költségvetés látszik a politikai siker kulcsának?
Nem, azért ez ennél nyilván Magyarul több. Nyilván több, hát ez is egy nagy vita, ugye, hogy mondjuk a Fidesz ezt a páratlan sikerét, ezt mire alapozhatja, tehát az, hogy mondjuk a 2006-os parlamenti választás óta, úristen, az ugye már 13 éve volt, nem volt olyan választás, amelyet ne a Fidesz nyert volna meg, és elképesztő fölénnyel, és a közvéleménykutatásokat is, bármelyik intézet adatait nézzük, 2006 vége óta, második fele óta mindig minden időben a Fidesz vezeti, tehát ez egy olyan páratlan dolog, ami nyilván magyarázatot követel. Sokak szerint ugye itt alapvetően a politika csinálásban, kommunikációban, napirend formálásban rejlik a Fidesz ereje. Mások szerint ez azért inkább a szerencsének, lásd Gyurcsány Ferenc kormányzása, valamint az azt követő politikai kormányzásnak és annak nyomán kialakított erőforrás fölénynek köszönhető. De vannak olyan értelmezések is, és én ezeket figyelemre méltónak gondolom, amelyek egyszerűen egymás mellé teszik a Fidesz népszerűségét, és mondjuk a gazdasági várakozások alakulását, gazdasági eredmények alakulását, vagy egyszerűen tényleg csak a gazdasággal kapcsolatos mondjuk közvélekedésnek az alakulását, tehát mit gondolnak az emberek az ország és a saját gazdasági helyzetükről, és meglepő együttjárást tapasztalnak. Tehát mondjuk 2014 és 18-as parlamenti választás kapcsán volt a politikai zsurnalizmusban egy olyan meghatározás, hogy hát miért nyert a Fidesz, 14-ben azért nyert, mert a rezsicsökkentést vitte egy egész éven keresztül, 2018 előtt pedig a migrációra és a bevándorlás ellenességre alapozta a politikáját, és ez a politikai propaganda nyilván brutális, óriási erőforrás fölénnyel, ami mind a médiában, és még inkább ugye a politikai költésekben megnyilvánult, ez vezetett a sikerhez. Ugyanakkor meg, ha mégis megnézzük a közvélemény alakulását, változását, akkor azt látjuk, hogy azért ezekben a ciklusokban voltak rosszabb és voltak jobb időszakai a Fidesznek is, és itt jön az, amiről az előbb beszéltem, ennek a görbének a változása, ez meglepően hasonlóan mozog, vagy hasonlít arra, ahogy például ezek a gazdasági konjunkturális mutatók változtak. Tehát van egy olyan értelmezés is, hogy dehogy propaganda, dehogy erőforrás fölény, dehogy tudatos politikai kommunikáció, egyszerűen arról van szó, hogy amikor az emberek azt gondolják, hogy jól megy az országnak, és valóban az adatok alapján jól teljesít a gazdaság, akkor nem szavaznak más politikai erőre, mint arra, amelyik éppen kormányon van. Hát nyilván ennek majd lesz egy tesztje, mert nyilvánvalóan azért a ciklusok azért vannak, hogy változzanak, a trendek arra vannak, hogy változzanak. Nyilván előbb-utóbb látni fogjuk azt, hogy milyen az, amikor kevésbé erős a konjunktúra, vagy egyenesen dekonjunktúra van, akkor derül majd az ki, hogy valóban mi az, ami igazán a Fidesznek a népszerűségét tartós hatalmon maradását biztosította.
Mit hozott az európai parlamenti választás óta eltelt idő az ellenzék térfelén? Jó régen volt már, 2 hónap.
Szerintem egy új realitást hozott, ami utólag persze nem meglepő, de nem volt mindig így. Ugye Magyarországon tartottak már korábban is európai parlamenti választásokat, gondoljuk csak az 5 évvel, most már 6 évvel, nem bocsánat, 5 évvel, még annyi idő nem telt el, az 5 évvel ezelőttire, a 2014-esre, ahol a parlamenti választáshoz képest egy más elrendezést láttunk az ellenzéki oldalon, ugye a DK, az MSZP és az Együtt fej-fej mellett látszott azon a választáson, de az csak egyetlen alkalommal volt az európai parlamenti választás estéjén az adatösszesítésben, aztán később szépen visszaállt a közvélemény kutatásokban a szocialista pártnak a fölénye ezen politikai erőkkel szemben. Tehát nem, az európai parlamenti választás hozott egy meglepő eredményt az ellenzéki oldalon 2014-ben, de ez nem volt tartós. Most mit látunk ehhez képest? Most azt látjuk, hogy az európai parlamenti választás megint hozott egy meglepő eredményt, hiszen az LMP, a Jobbik és az MSZP, ha eltérő mértékben is, de egyaránt jelentősen veszítettek, vagy visszaestek. Ugye az LMP esetében volt talán ez a leglátványosabb, de a többiek esetében sem volt elhanyagolható, és 2 politikai erő, a DK és a Momentum, amelyeket hát korábban azért nem mértek a közönkutatóintézetek olyan acélosra, és nem is szerepeltek jól az 1 évvel azt megelőző parlamenti választáson, azok hát meglepően megerősödtek. Ugye a közönkutatások sem mutatták ezt.
De bocsánat, mi volt a meglepő az LMP, a Jobbik, meg az MSZP gyengülésében? Hát láttuk ezeknek a politikai erőknek a belső vívódásait, aha, a miniszterelnök jelölt Szél Bernadett kitolását a pártból. Óriási, a sajtónyilvánosság előtt zajló, aha, szörnyű viták voltak.
Nem is az ő eredmények volt meglepő, a meglepő inkább az volt, hogy ez a 2 másik politikai erő, tehát a DK és a Momentum, amelyek azért emlékezzünk rá, 1 évvel azt megelőzően, hogy a Momentum be sem került a magyar parlamentbe, a DK meg éppen hogy átlépte az 5%-ot. Na most ehhez képest a DK és a Momentum megerősödése, amit még egyszer mondom, még az európai parlamenti választás előtti közvéleménykutatások sem mutattak ki, megtörtént. És azóta mit látunk? Azt látjuk, hogy a közvéleménykutatások mutatják ezt továbbra is. Tehát persze nyilván pár hónap telt el, de az, amit eddig láttunk, abból szerintem az derül ki, hogy az európai parlamenti választás eredménye az nem egy pillanatfelvétel, hanem láthatóan egy új irány, vagy ahogy mondtam, egy új realitás az ellenzéki oldalon. Ma úgy látszik, hogy a DK és a Momentum az ellenzék 2 vezető ereje, azért ezt, bocsánat, de tényleg 1/2 évvel ezelőtt nem mondhattuk volna így ki, vagy ha kimondtuk volna, vicces lett volna, és a korábbi pártok, amelyek egymással hadakoztak még az ellenzék vezető ereje posztért, vagy címért, azok hát olyan mély válságban vannak, amelyből nagyon nehéz észrevenni a kivezető utat. Szerintem a Jobbik és az LMP egyaránt a túléléséért küzd.
Az LMP-ről minden parlamenti választás előtt el szokás mondani, aztán valahogy mégis
okay, 5% fölé. Persze, nyilván, most tudnék
meg a Jobbikról is
példákat mondani, azért, mert valamit sokáig mondunk, és nem valósul meg, nyilván előbb-utóbb bekövetkezhet, és azért, ha megnézzük megint csak az idősorokat, tehát ilyen rossz eredményei az LMP-nek és a Jobbiknak 2010 óta nem voltak. 2010-ben voltak talán utoljára. Ilyen eredmények a Jobbiknál, az LMP-nél nem is nagyon emlékszem arra, hogy lettek volna. Tehát ezek az elmúlt 9 év legrosszabb eredményei. De nem is csak ez a lényeg, hanem a mutatott politika és a politikai teljesítmény, vagy a politikai jövőkép, ami teljes mértékben szerintem most ezen a ponton hiányzik ezeknél a pártoknál, és hát az MSZP esetében sem nagyon lehet semmi biztatót elmondani. Tehát szerintem ez egy új realitás, ma úgy látszik, hogy a DK és a Momentum lehetnek az ellenzék vezető erői.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politológus, az Inforádió arénájának vendége.